Üdvözlök mindenkit, ez a Marketing és Média, valamint a Rádiókafé közös stratégiai talkshowja. Ma a vásárlási szokásokról beszélgetünk, és arról, hogy évvégén tényleg többet költünk-e, mint általában. Vajon decemberben miért gondoljuk azt, hogy nem lesz holnap, és ennek tükrében vajon a fogyasztó, vagy az eladó diktálja a tempót? Mi van előbb, a tyúk vagy a tojás? Köszöntöm a Marketing és Média tulajdonosát, a műsor szerkesztőjét, Ritter Tamást.
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
És persze köszöntöm a vendégeinket, Kanyó Rolandot, a DM Kft. Marketing és PR menedzserét.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
És Fazekas Bálintot, az Euronix kereskedelmi ügyvezetőjét.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor első felében megvizsgáljuk, hogy mikor és miért vásárolunk online, hogyan vásárolunk, és hogy milyen változások mentek végbe 2022-ben. És akkor menjünk is erre rá szerintem, hogy milyen vásárlói szokások jellemzik általában a magyarokat. És most vegyük ki a képletből a Covidot, meg az inflációt, meg mindent, tehát ami mondjuk az elmúlt 30 évet jellemzi. Mi volt általánosságban a magyar vásárlóra jellemző?
Nagy kérdés, hogy honnan kezdjük. 30 évet visszamenni, 20 éve dolgozom a DM-nél. Esetünkben azt azért fontos megjegyezni, hogy nagyon sokszor ugye azt szoktuk mondani, hogy a trendeket inkább alakítani szeretjük, mint követni. Tehát, hogy sok esetben megjelennek olyan termékek a polcokon, és mondjuk 20 évvel ezelőttről beszélünk, akkor még csak a polcokon tudtak ezek megjelenni, hiszen nem volt online shop, amit a vásárló nem is volt benne biztos, hogy ő azt szeretné megvenni, tehát hogy tényleg így szerettük volna felkelteni az ő érdeklődését, hogy mindent is megvehet, hogy mindenre is van válaszunk, vannak alternatívák, vannak lehetőségek. Szerintem ami a legfontosabb, így az elmúlt, nézzük a 10 évet, elmúlt 10 évben, ami változás volt, hogy sokkal tudatosabb lett a vásárló. Minden téren. Tehát egyrészt, hogyha azt nézzük, hogy mire mennyit költ, tehát mindent kimatekolnak, kiszámolnak, nekik mikor éri meg a legjobban, mikor milyen promóció, aktivitás lesz, hogyan tud megbízhatóan vásárolni, hogyan fogja a legjobban járni, ez egy nagyon fontos része.
Bocsánat, ugyanide ez érdekes, hogy itt az információ áramlásnak köszönhető ez, tehát hogy több információja van egy vásárolnak arról, hogy milyen módon vásárolhat, vagy a gazdasági világválság, ami 2008-ban volt ugye az eleje, az hozta el ezt a tudatosságot.
Szerintem ebben azért a cégeknek is nagy szerepük van, hiszen azért szerintem egy nagyon fontos, el nem engedhető dolog az edukáció. Tehát hogy mindannyian próbáljuk ugye a vevőket tanítani is. És ugye mindenkinek van egy jól bevált stratégiája, amit tudatosan követ. És ugye ennek mentén szólítja meg a vásárlót. Tehát most legyen szó bármilyen aktivitásról, vagy promócióról. Ugye ez az egyik része. A másik része, hogyha mondjuk az FMCG termékekről beszélünk, megint csak a tudatos vásárlókról beszélek, ugye itt környezettudatosság, öko, bio, natur termékek megjelenése. Hát emlékszem rá, amikor az első ilyen termékek megjelentek, akkor ugye az első kérdés az volt, hogy ez oké, hogy öko, bio, natur, de hogy mitől jobb, mint a másik, azon kívül, hogy drágább. Na most azért már ott tartunk, hogy gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy nincs olyan szortiment, ahol ne lenne alternatíva. Ez a két legfontosabb dolog, és akkor még nem jutottunk el oda, igen, hogy online vásárlás, minden árat, mindent, mindennel össze tudok hasonlítani, Paramétereket meg tudom nézni, és utána eldöntöm, hogy fizikailag megyek be az üzletbe, vagy éppen megveszem ugyanúgy akkor online. Tehát ez a omni-channel retailer, tehát abszolút egy ilyen omni-kereskedővé kellett mindenkinek válnia, így bevezetésként röviden ennyi.
Bálint, nálatok ez hogy van?
Nálunk is, hogyha 20 évet visszanézünk a teljesen offline piacra, végignéztem én is az elejétől, hogy egy offline műszaki áruházlánc teljes országos lefedettséggel, milyen változásokon ment keresztül itt az online fejlődésével és a különböző vásárlói trendekkel. Talán az egyik legérdekesebb dolog az tényleg az, amit Roland is kiemelt, hogy a vásárló az évről évről tudatosabb lesz. És ez nagyon látványos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen kérdésekkel érkeznek, és mennyi időt töltenek a boltba, mennyi személyes segítségre van szükségük, akkor ez nagyon nagyban megváltozott. És az is például, hogy mondjuk mi teljesen áttáltunk ugye egy omnichannel rendszerre, ahol a boltba ugyanazokat az árakat tudja látni, mint a webben, és ez az is kellett, hogy digitális árcédulákat használunk, amik naponta tudnak frissülni, hiszen ez a mi piacunk ugye az rendkívül árérzékeny, nagyon több konkurenssel dolgozunk a piacon, így nagyon fontos, hogy az online gyakorlatilag automata árazásainkat a boltban is ki tudják élvezni a vásárlók, és ne legyen az az érzésük, hogyha a boltba vásárolnak, akkor ott drágában tudnák a termékeket megvenni, vagy alkudniuk kellene. Tehát egy ilyen teljesen transzparens gyakorlatilag az online áraink megjelennek a bolton belül is.
Ez a vásárlói szokásokon mennyiben segít, vagy mennyiben változtat?
Hát szerintem az elején kifejezetten jellemző volt az, hogy próbáltak alkudni, vagy próbáltak azt mondani, hogy ennyi online másik webáruházba. Most viszont már nagyon sok esetben azért is érkeznek be, mert látják, hogy nálunk a legolcsóbb, látják, hogy mennyire jó árszintekkel dolgozunk, illetve hogyha benn van, akkor is sok esetben ugye most már a vásárló viszi magával a telefonját vásárlás közben, és ott, tehát hogyha valaki vesz egy tévét sok százezer forintért, az nyilván meg fogja nézni, hogy esetlegesen máshol tud-e olcsóbban vásárolni, és ez minket, kereskedőket tesz egy pozitív nyomás alá, hogy igenis az árszintjeinket, azt igenis kompetitíven kell tartanunk.
Van abban különbség, hogy ország és ország között, hogy mit és mikor vásárolunk online, illetve offline? Most Rolandhoz a DM kapcsán kérdezlek, hogy ebben esetleg volt valamilyen felmérésetek?
Inkább abban, hogy ki hol tart fejlődés tekintetében. Tehát, hogyha az online shopról
beszélünk... Mit nevezünk fejlődésnek? Azt, hogy online vásárolunk? Az egy fejlődés?
Vagy mennyire online affin mondjuk a vásárló? Mennyire nyitott rá? Mennyire van felkészülve a társadalom egy ilyen jellegű megjelenésre? Azért itt, hogyha régiósan szétbontom a különböző területeket, 14 országról beszélünk, nyilvánvalóan ugye nálunk azért konszenz szinten meg van határozva, hogy kinél milyen fejlettségi állapot van. Németet és az osztrák példát tudom mondani, 5 év előnyük van. És hogyha itthon megnézem a legnagyobb konkurenciánkat, szintén 5 év előnye van hozzánk képest. És nekünk itt az volt a kihívás, hogy 5 év lemaradással egy olyan szolgáltatással rukkoljunk elő, vagy egy olyan minőségi shoppal jelenjünk meg a piacon, amivel rögtön a konkurense tudok lenni. Rögtön olyan megoldásokat kínáljak a vásárlónak, amiben adott esetben akár fizetési lehetőségek, a logisztikai szolgáltatás, vagy éppen a content részét nézem, tehát egy termékrel mit tudok elolvasni. Miben különbözik ez az oldal, mondjuk más oldalakon megtalálható, ugyanazon terméktől, még adott esetben ugyanazon az áron is tudom megvenni. Miért éri meg neki jobban erre az oldalra feljönni, és mondjuk a mi oldalunkon elolvasgatni a termék összetevőket, a leírásokat, milyen egyéb plusz információk vannak kint, milyen egyéb plusz tutorial videók, vagy éppen segítőanyagok vannak kint, amit ő a mindennapokban hasznosítani tud. Ilyen dolgok szerintem, amik nagyon-nagyon fontosak. És vannak jelenleg is nálunk is konszern szinten olyan országok, ahol még mindig nem indult el az online shop, a bevezetése zajlik, de ennek egyébként sok egyéb más alappillére is van. Tehát sok esetben van, ahol még a piacra lépésnél tart a DM, bár ott van 2-3 éve, magát a márkát kell megismertetni és felépíteni, és ezen túl magát a stratégiát kell megismertetni és felépíteni. Itt ugye elhangzott előbb, hogy a legjobb áron van a termék, vagy olcsó. Nálunk teljesen más stratégia van, nálunk úgynevezett ilyen mindig megéri koncepcióval dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nincsenek akciós árak, hanem hogyha egy terméknek az ára csökken, akkor garantáltan vállaljuk, hogy annak 4 hónapig azon a jó áron fogjuk a terméket ugye a vásárlók felé kínálni, tehát 4 hónapig nem változik az ára. Ez sose lesz a legjobb ára piacon, nem lesz a legolcsóbb ár, nem lesz egy akciós ár, hanem ez valahol a normál piaci ár és az akciós ár között helyezkedik el. Ám de hogyha a vásárló látja azt, hogy otthon mondjuk kifogyott a tusfürdője, vagy a felmosója, vagy a nem tudom én a kölesgolyó, akkor tudja, hogy bemegy és 2 darabot vesz, ugyanazon az áron meg tudja venni. Ez megint egy edukatív rész, mert hogy közben egyébként arra is próbáljuk őket nevelni, hogy ne fogyasszunk túl, hogy ne vegyek meg feleslegesen pluszba olyan mennyiségeket, amire nincsen szükségem. Nyilván
De ez az is kell, hogy az ár az folyamatosan ugyanott legyen tartva.
Persze. Ezért mondom, hogy ez a tartósan alacsony ár koncepció, ez ebbe az irányba megy. Nyilvánvaló, hogy tévéből nem fogok felhalmozni, és nem veszem meg előre 5 év múlva, mert 5 év múlva, amikor nem tudom én, jön egy foci VB, vagy egy EV, vagy egy olimpia, akkor megint szépen lehet promotálni, hogy akkor ugye itt vannak a legújabb modellek, vagy éppen milyen technikai újdonságok vannak. A mi esetünkben ez más. Itt is természetesen ezek a termékek folyamatosan megújulnak, meg is kell újulni. 13-14 ezer cikkelemről beszélgetünk. Itt az a része a fontos, hogy ezt megbízhatóan tudom mind a készletet, mind a logisztikai paramétereket, fizetési lehetőségeket és a rendelkezésállást is biztosítani a vásáron. Tehát senkinek nem jó, hogyha rendelek, nem tudom én, 3-4 kosárnyi árut, és a fele hiányzik, mikor kiér hozzám a futár.
Egyébként ebben az évben mennyire változott meg a vásárlási szokás? Tehát idejében különbözőt, ha omák érték a vásárlókat, volt-e bármiféle változás? Halmoztak-e fel például?
Akkor nem az idei évnél kezdeném, hanem a COVID 2020. első hullámánál.
Amikor mindenki WC-papírt
vásárolt. Akkor gyakorlatilag igen, erről szólt minden, hogy felvásárlunk, és ugye láttuk a nemzetközi példákat tévébe, hallottuk a rádióba, olvastuk az újságba, különböző fotók jelentek meg. Hát először így nagyokat néztünk, aztán egy hirtelen március elején nálunk is elindult ugyanez. és hallottuk ezt, hogy kifogyott a papíráru, de az hagyján, ott már a vitaminok kezdtek elfogyni, a bébi étel, a pelenka, és egymást hergelték bele az emberek a különböző kategóriákba, és gyakorlatilag elmondtad, hogy az összes bio és natúr terméket a polcról elvitték, élelmiszer felhalmozás
volt. Mindenki hirtelen azonnal egészséges akart lenni.
Minden, azért ezt egy idő után mindenki belátta, hogy ez nem egészséges és nem jó, mert hogy ezzel azért hatalmas hiányt fogunk akkor ugye generálni. És itt megint bejön az edukatív rész, itt mi végig azt kommunikáltuk, hogy ne vedd meg, ugyanezen az áron fogsz kapni, lesz utánpótlás, akkor, hogyha nem hirtelen pakoljuk le a polcokat, és gondoljunk azokra is, akik nem tudnak egyszerre nagy tételbe vásárolni, hanem egy-egy terméket tudnak megvenni vagy levenni a polcról, ami a napi fogyasztáshoz szükséges.
Bálint, ugyanez a tendencia az elektrotechnikai eszközöknél érzékelhető volt-e, vagy ott teljesen máshogy kellett kommunikálni, hiszen az emberek nem azzal kezdték, hogy tévét vásároljanak.
Hát abszolút érdekes volt, tehát itt főleg ilyen hűtő, fagyasztóládák ezek nálunk is.
Tényleg,
én nagyon felettel kapva. Egyébként érdekes, itt megint visszatérve az előző témához, mi is például előző években csináltunk olyan Black Friday promóciót, aminek kifejezetten arra ment a kommunikáció, hogy etikus Black Friday, és ne próbáljuk itt nagyokat mondani, hanem ténylegesen legyünk reálisak, és segítsük a vásárlót egy naturális közegből, hétköznapokból is választani, és ne kelljen azt a kifejezetten egy napot várnia. Uh-huh.
Ez volt az egyik kommunikációs fogás, igaz?
Így van.
Ekkor. Na jó, de ezen kívül volt még bármi, ami erre tudott reagálni, erre a hirtelen túlfogyasztásra?
Na, nagyon érdekes volt, mert a COVID első évében gyakorlatilag az összes boltunk ugye nyitva lehetett, hiszen segítenünk kellett a laptopokba, az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközöknek az ellátásában. A második évben pedig gyakorlatilag egy pár nappal ugye, tehát elkezdődött ez a második éves COVID hullám, és akkor hirtelen nekünk is be kellett zárni, amire abszolút nem számolt a piac. Ott hirtelen az online webshop lett újra gyakorlatilag a legfontosabb elem. Mi 2017-ben kezdtük el csak a webshopunkat, úgyhogy 2021 az egy óriási teszt volt erre, hogy tényleg egy ennyire megnövekedett volument, az hogyan tud átengedni. Szerencsére jól vizsgáztunk belőle, és tovább folytattuk azóta is. Tehát nyilván most már visszament a vásárlás jelentős része a boltokba, és látszott, hogy amikor a COVID lecsengett, az online után rájöttek azért a vásárlók, hogy a bolt az továbbra is ott van. Uh-huh. És érdekes módon a tavalyi ősz és karácsonyi szezonban nagyon sokan visszatértek az offline vásárlásra. Idén is
de
látszik,
ennek mi lehet az oka szerintetek? Egyébként most ez mindenkihez szól az a kérdés, még Tamás, téged is kérdezlek, szerintetek?
Azért nekem erre nagyon egyszerű válaszolni. Vannak olyan kategóriák, amit fizikailag meg kell nézni, ki kell próbálni. Parfüm.
Ja, én ilyenre gondoltam, hogy a közösségi élmény, a vásárlás.
Az kevésbé, inkább az a része, igen, tehát ugye ezt is nézzük, ugye sok esetben egy hölgy azért jön be hozzánk vásárolni, mert ott jól érzi magát. Tehát, hogy ott egy csomó időt eltölt, megveszi
azt is,
feltétlenül, igen, nem azért jött be, amit éppen ugye vett, tehát hogy ez tudatosan az üzlettér is úgy van kialakítva, hogy lehet, hogy leghátul van a dekor kozmetikum éppen azért, mert azt ugye alapból megveszi, és el kell oda hátra menni, hogy meg kell, hogy nézze, és közben találkozik olyan kategóriával, amiről mondjuk ő nem is tudta, hogy az nálunk kapható, tehát ebben is természetesen van tudatosság. De ez a része látszik, igen, hogy nagyon sokan fizikailag kell, hogy megfogják a terméket, még ha online meg is nézi, és ugyanez igaz szerintem egyébként elektronikai termékek esetében is, hogy online megnézi, kiválasztja, bejelöli, elviszi magával a telefonját, és utána bemegy az adott üzletláncnak az offline üzletébe, ahol megnézi fizikailag, és még egyszer szépen körbefotózgatja, meg körbejárja, és vagy elviszi magával haza, vagy hazamegy, és utána online lerendeli.
Igen, annak nem látom értelmet.
Abszolút. Mi azt is láttuk, hogy sok esetben olyan vásárlók próbálták ki az online vásárlást, akik rá voltak kényszerítve, szükségük volt, de amúgy nem választották volna azt a módot, és amikor lehetőségük volt, akkor szimplán ezek a vásárlók úgy választottak, hogy többet nem online, hanem inkább offline térnek vissza. De összességében azt mondanám, hogy nekünk az ilyen különböző marketing kommunikációk és az offline fejlesztése helyett a fő fókusz az a háttérfolyamatok, tehát tényleg a webshopot működtető webmotornak a teljes leváltása és upgrade-elése, a teljes raktárbázisunk, előtte három különböző raktárhelyen voltunk, ezt most mind összeköltöztettük egy 28.000 négyzetméteres raktárba, amit robotizáltunk részben.
Wow.
Tehát, hogy ezek a mi oldalunkon, így műszaki cikk szempontjából sokkal fontosabb, hogy ez a customer journey ez tényleg egy kényelmes és gyors, és minél úgymond olcsó vagy költséghatékonyan tudja a terméket házhoz szállítani, hiszen sok esetben itt óriási termékekről beszélünk, aminek a házhoz szállítási költsége is nagyon jelentős tud lenni.
Beszéltünk egy picit most arról, hogy ugye, amit már elég sokat hallottunk ugye a COVID kapcsán, hogy milyen változások mentek végül. Még így is maradt egyébként nekem meglepetés, de kicsit aktualizáljuk ezt a témát. Mit láttok az infláció tükrében? Hogyan változnak meg a vásárlási szokások a szeptemberi nagy sok után?
Nagyon érdekes, mert ugye a COVID hullám után jött egy következő hullám itt a háború miatt, amikor megint csak elkezdtek egy picit az emberek felhalmozni, és megint elkezdett kezdenünk arról kommunikálni, hogy nincs erre szükség, lesz termék, lesz áru, lesz utánpótlás. Az árkommunikáció, vagy az árazás maga az már egy sokkal nehezebb kérdés. Ugye, ahogy mondtam, a tartós árakkal dolgozunk, tehát 4 hónapig, ha csökkentettük, akkor minimum 4 hónapig nem változtatjuk az árat. Na azért ez nagyon nagy kihívás jelen helyzetben, hiszen azért ugye a gyártói, szállítói áremelések folyamatosan jönnek. Hát illetve nekünk is ugye a háttérmunkában is rengeteg olyan plusz szolgáltatás van, plusz olyan partnereink vannak, ügynökségek vannak mögöttünk, akár itt a weboldalfejlesztésben, akik szintén árat kénytelenek emelni.
De most az eladói oldalt mondod. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi a helyzet a fogyasztói oldal?
Erre szeretnék kitérni, hogy a fogyasztó is valahol ezt úgy gondolom, vagy úgy látom, vagy a visszajelzésekből azt tapasztalom, hogy megérti. Tehát, hogy nem az van, hogy a jaj, szemétkereskedő már megint emelt, és már megint emelt, és már megint emelt. Nekünk van több közösségi média csoportunk. Direkt nem csatornát mondom, mert ezek tényleg ekte csoportok, akik egymással beszélgetnek. Van például egy a törzsvásárlói programra, ahol egymással osztanak meg tippeket, trükköket, praktikákat, hogy éri meg a leggyorsabban, legjobban, legnagyobb kedvezménnyel vásárolni, melyik termék, milyen áron, honnan, hogy, kinek, merre. És ott is rengetegen leírják, hogy igen, azért, de tudjátok, hogy az áremelés mögött nem feltétlen a cég áll, hanem sajnos ugye az egyéb piaci környezet meg a hatások.
Ti egyébként a hűséges fogyasztóban hisztek, vagy pedig inkább akciózni szerettek? Mi az, ami a policitekhez közelebb áll?
Alapvetően nem akciózunk. Tehát ilyen szó, hogy nálunk akció,
abszolút
ilyen
nem.
Nincs. Abszolút nincs. Nálunk ugye, ahogy mondtam, 2 stratégia alappillér van, az egyik ez a tartósár. Tehát, hogy normál árhoz képest egy picit alacsonyabb áron, de nem a legolcsóbb áron kommunikálunk. A másik része pedig a törzsvásárlói program, hogy aki hűséges vásárló és lojális, és bejár hozzánk, és regisztrált, és adatokat látunk, és tudunk róla, azt ugye természetesen valamilyen formában jutalmazzuk, tehát gyűjti a pontokat, és ezáltal a következő vásárlásnál jobban fog járni. Erről megint csak órákat lehetne beszélni.
Lehet tudni egyébként, hogy nagyságrendben hány hűséges fogyasztótok van?
1,5 millió körül van most jelen pillanatban
kevés,
a regisztrált törzsvásárlóknak a száma. Hát, hogyha ezt a magyarországi háztartások számához képest nézem, és nézem azt, hogy 18 éven felüliek tudnak regisztrálni, akkor szerintem egy gyönyörű szám. Nyilván van még benne potenciál, de szerintem ez gyönyörű szám. És azt is látjuk, hogy a vásárlásoknak több, mint a fele egyébként törzsvásárlói kártyával történik, és aki törzsvásárló, annak közel 90%-a be is van regisztrálva, tehát adatokat is látunk róla, és mi is tudunk vele közvetlenül kommunikálni.
Az Euronixnál, Bálint, mi a helyzet a vásárlói szokások ugyanebben az inflációs tükörben? Hogyan változtak?
Nálunk is azért jelentős infláció van, de hogyha megnézzük az inflációnak a miértjét egy átlag háztartásba, az olyan nagy részben ugye az áram- és gázfogyasztásnak köszönhető. Na most erre mi megoldást is tudunk kínálni. Tehát kifejezetten érezhető az, hogy tudunk energia megtakarításra új készülékeket, sokkal hatékonyabb készülékeket bemutatni és értékesíteni, és a vásárlók most már erre is tudatosan érkeznek. Tehát erre kifejezett online kampányokat indítottunk, hogy a vásárlók jobban megértsék, hogy melyik termék kategóriában milyen értékű pénzeket tudnak megspórolni, és hogyha ügyesen váltják le a régi termékeiket, az a több 10 000 forintot is meg tudnak spórolni akár egy hónapban.
Itt folytatjuk ezt a beszélgetést pár perc múlva. A vendégeink Kanyó Roland, a DM Kft. Marketing és PR menedzsere, valamint Fazekas Bálint, az Euronix kereskedelmi ügyvezetője. Pár perc is visszatérünk.